Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem dr. Dura Mónika, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító tulajdonosa. Az első részben szóba került, mitől lesz igazán vállalkozás a vállalkozás, mikor rugalmas a gondolkodás, és a kis sikerek inspiráló ereje is.
Azt mondtad valahol, hogy engem feltölt mások gondolatainak, szempontjainak megismerése. Ez inspirál téged? Erre gondolsz?
Nagyon.
És mi van a saját gondolataiddal? Tehát hallasz valamit, de neked is nyilván van erről véleményed, és akkor zajlik egy küzdelem, vagy egy olyan kirakós játékot látsz magad előtt, hogy, vagy egy puzzle. Mm. Ez hogy zajlik le benned?
Hát úgy, hogy engem nagyon érdekel, ha valaki másképp gondolkodik, vagy más véleménye van ugyanazról.
Tehát nem bosszant, mert sokakat bosszant, hogy hát ez nyilvánvaló, miért nem érted meg?
Nem, mert hogy ha elmagyarázza logikailag, hogy miért azt gondolja, abban nagyon sokat lehet tanulni. Nem feltétlenül követed mindig azt az utat, de érted az ő gondolkodás módját, és azt mint szempontokat be tudod építeni. A döntéseim során is azért kérdezem meg a kollégáim véleményét, mert mindenki más szempontokat tud behozni. És én mindig ezt elmondom nekik, hogy kíváncsi vagyok a véleményükre. Nem feltétlenül fogom azt dönteni, amit ők mondanak, de nagyon szívesen meghallgatom, mert hogy nem csak akkor, hanem máskor is, mint szempont érdekes lehet, vagy módosíthatja, de én sokszor megváltoztatom a döntésemet azért, mert hogy valaki olyan szempontokat mond el, amire én nem gondoltam, nem volt rálátásom, olyan információkat tud behozni még, vagy olyan szemléletmódot, mert szerintem nem az a lényeg, hogy az egód győzedelmeskedjen, és neked legyen csak is igazad, hanem az, hogy jó döntéseket hozzál. Mert szerintem vezetőként ez nagyon fontos, sokszor kell jó döntéseket hozni, és azt tágítani kell azt a perspektívát, ahol ezek a szempontok be tudnak érkezni.
Na, de mondtál egy fontos dolgot. Nem az egód. Uh-huh. Tehát a vezetés és az ego, én úgy láttam, hogy az egy kicsit összenő. Tehát ha valaki vezető lesz, akkor kezd növekedni az egója, és nem csak a hatásköre.
Valószínűleg igen. Biztos, hogy nekem is nőtt az egóm, de azt én nem fogom feláltozni a célok érdekében. Tehát, hogy akkor vissza tudom így szorítani. Ha azt mondom, hogy ez a cél, és ő sokkal logikusabb érveket, meg szempontokat hozott be, akkor én ezt felül tudom írni. Nagyon hamar. Nekem ez abszolút nem okoz gondot. Az sem okoz gondot, hogyha a rossz döntést hoztam, mert hogy szerintem mindenki hoz rossz döntést.
Ez nem frusztrál?
Nem, egyáltalán nem. Mert hogy én tudom, hogy százalékosan sokkal többször hozok jó döntést, mint rosszat. És abba a százalékosan kevés rossz döntésbe én simán tudom azt mondani, hogy oké, az ott nem volt jó. És
belefér,
abszolút,
mondjuk így.
Igen, abszolút, és hogy teljesen másfele kell menni, vagy mást hozok két nap múlva, mert itt sem az a fontos, hogy akkor is az maradjon. Szóval ezeket tényleg így felül lehet írni. És ettől a tisztelet az nem lesz kevesebb, sőt.
Valaki a festőkről kérdezett, és azt mondtad, hogy két kedvenced van, a Caravaggio és a Van Gogh.
Igen.
De nekem ezek kicsit valahol egyféle típusok, de azért nagyon különbözőek. Szóval szerinted mi köti össze őket, és miért ez a két kedvenc? Mert gondolom én ennek van háttéroka, felfogásbeli. Vagy egyszerűen csak esztétika?
Vizualitás is benne van, igen. Nekem mind a kettő nagyon tetszik vizuálisan is, de persze szerintem, ami összeköti őket, az az iszonyat tehetség. Mind a kettő szerintem nagyon-nagyon tehetséges volt. Szóval tényleg ez a szélsőségesen tehetséges már. Tehát, hogy a Caravaggio életútját ugye azért sokan ismerik, és hogy tudják, hogy milyen szélsőségesen élt. De viszont a festményei szerintem azok ilyen zseniálisak. Abba a korba szerintem úttörője volt.
Hát igen, egy korszak úttörőjének tekintik.
És a Van Goghnak meg pedig a másik szélsőség, hogy mennyire magányosan élte le.
De elég introvertált
ember
volt.
Igen, a másik szélsőség, hogy mennyire magányosan introvertáltan élte le az életét. Gyakorlatilag egy képet adott el élete során, és nem is tudta, hogy milyen tehetséges, és az világ hogy ünnepli, és amikor a meghalt, utána lettek ilyen óriási elismertsége és sikerei, és hogy ez a két életút, ez nagyon más. És azért is tetszik ez a kettő, mert hogy mind a kettő az utókor számára iszonyatosan ünnepeltek és sikeresek, és mégis teljesen más, hogy vezetett oda az útjuk. És hogy ez engem mindig így elgondolkodtat, hogy, hogy mennyi fajta siker létezik, és hogy valamikor nem is tudod azt, hogy minek a birtokában, vagy mondjuk Van Gogh esetében, és hogy ez, és hogy ezen szoktam gondolkodni, hogy, hogy milyen élete volt neki.
Milyen?
Hát azon hogy valaki ilyen iszonyat tehetséges, és leéli úgy az életét, hogy ennek nincs tudatában, hogy nem ünneplik, hogy nem nincs kiemelve, hogy engem az így megdöbbent ez az egész, és utána meg gyakorlatilag a festményei nem tudom én hány millió dollárokat érnek, meg az emberek sorban állnak a galériákban, hogy egy-egy képét megnézzék, szóval ez nagyon-nagyon érdekes számomra. A Caravaggio meg úgy tudta leélni az életét, hogy nagyon bohém módon, ilyen életigenlő, nagyon szélsőséges, sikeres is, de nem is, tehát hogy ő neki teljesen más élete volt. És hogy a vége meg mind a kettőnek valójában ugyanaz, hogy ünnepeljük őket több száz év táblatából is.
Neked egyébként vannak ilyen gondolataid, hogy mondjuk így nyomot hagyni a világban, és ha igen, akkor az mi?
Hát jó lenne persze, szerintem azért mindenki valahol belül erre vágyik, hogy nyomot hagyni. Egy idő után pont ezért, mivel már sokfajta vállalkozást csináltam, nekem ezért is jutott eszembe a Mindwell Pszichológiai Központ, hogy ha most már ennyi fajta mindenben belevágtam, és hogy van ehhez tehetségem, akkor én most már olyan dolgot szerettem volna csinálni, ami nyomot hagy a világban, legalábbis a családok vagy a gyerekek tekintetében, és hogy olyan dologba fogom a tehetségemet belerakni, ami ilyen jó érzéssel tölt el, hogy ha
tehát ez nem egy pénzügyi, vagy hogy mondjam, olyan értelme vállalkozás, hogy profit, nem igen, a profit, nem a profit de, az ablakban.
Hát valójában for profit, csak én kialakítottam ennek három lábát, hogy én azt gondolom, hogy ebben sok mindenkinek el kellene gondolkodni, hogy egy vállalkozást eleve úgy tervezzem föl, hogy több lábon álljon, és az nekem az egyik ez a for profit része, amikor igenis bevétel.
Ez fontos, a for profit része?
Igen, mert szerintem ez mozgatja a másik két lábat, a pro bonót, amivel olyan gyerekeket tudunk támogatni, meg családokat, akik erre rászorulnak, és a harmadik lába pedig a prevenció meg edukáció, ahol társadalmilag tudunk segíteni, oktatni, például most pedagógusokat gyakorlatilag ilyen pro bonóban, meg majd különböző programaink lesznek, és nekem ez a három láb így kerek egész. A for profit azért fontos, mert szerintem azt tud finanszírozni másik két lábat, és nincs függőség külső szervtől. Szerintem az nagyon fontos, mert az alapítványok mindig függnek valakitől, az alapítótól, a pályázatoktól.
Hát az adományoktól,
igen, a külső forrásban. Igen, de itt meg azt gondolom, hogy a for profit, hogyha ez erős, akkor az üzleti életben is tudsz példát mutatni, és hogyha ez sikeres vállalkozás, akkor mások is átveszik ezt a modellt, és a másik két láb is tudja erősíteni ezt a for profit lábat, illetőleg a pro bono meg az edukáció is egymás. Szóval én ezt így raktam össze, nekem ez most így kerek egész.
Eszembe jutott, hogy miért alakít valaki pszichológiai központot? Neked mi volt ebben a motivációd? Ilyesmi volt, vagy egészen konkrét talán?
Én azt láttam, hogy nagy igény van rá, mert a célirányos kezdeményezés, amit alapítottam, az már 12 éve adományozásra.
Ezt a Woody Allen mondta, hogy én úgy, tehát nem jogázom, nem szorongok, tehát mondta.
Hogy a célirányos kezdeményezés, amit 12 éve alapítottam, az adományozással foglalkozik, és ott elég sok gyerek részlegnek segítettem, és az egyik volt a gyermekpszichiátria.
Ez nagyon, bocsánat, csak közben, nagyon tetszik ez a célirányos, és szerintem nagyon jellemző rád, mert ugye magad láttad, amikor a gyermeket született, talán a János Kórház szülészeti osztályán, hogy mire van szükség, és ugye itt mindenki megmondja, ha jól láttam a modellt, hogy mire van szüksége, annak megvan az ára, és lehet megvenni tulajdonképpen a ez olyan, mint a gyerekek, meg mondjuk azt a játékot kérem a szülőtől, és akkor megvan az ára, és ez nagyon célirányos. Tehát, hogy nem megy semmi mellé, igen. És látható.
Igen, mert akkor még 12 éve nem volt ez ennyire elismert modell, mert gondoltam, hogy úgy
működjön. Ez egy vadonatúj modell volt.
Igen, hogy úgy működjön, mint egy webshop, mert hogy meg kell kérdezni az alapítványokat, hogy ők mit szeretnének, nem mindent odavinni, vagy nem azt, ami a 20. nem tudom én, inkubátort, ha arra nincs szükségük. Igen. És akkor én én elmentem, megkérdeztem, fölmértem, és akkor ők szépen lediktálták, és akkor a kereslet meg a kínálat tud találkozni.
Egyértelműen tud találkozni, igen, meg igénylista.
Igen, meg tudja, hogy mennyit szeretne adományozni, hogyha egy 500 fontos cumisüveget, akkor azt is tud, de ha egy cég nagyobbat, akkor azt is tud. És akkor igen, ennek kapcsán megismerkedtem a János Kórházban a gyerekpszichiátrián, a Mátyus Annával, és akkor neki nagyon sokat segítettem ott az egész kórházat, azt a részlegét felújítani, meg sokat beszélgettem így a csapatépítésről, és akkor az Annával beszélgettünk tavaly decemberben, hogy milyen nagy a várólista, és akkor én gondoltam, hogy én nekem ez az egyik kedvenc témám, engem nagyon régóta gyerekkorom óta érdekel a pszichológia is, és akkor hogy milyen jó lenne egy ilyen központ a családoknak, de hogy ezt is másképp, hogy én ilyen holisztikus szemlélettel gondoltam.
Az mit jelent?
Hát az, hogy sokfajta szakember legyen, sokfajta területen legyen egyéni terápiás, családterápiás, akkor párterápiás, akkor autizmussal foglalkozó, szóval nagyon sokfajta szakembert válogattam össze ebbe a csapatba.
Tehát ez egy pszichológiai klinika?
Hát nem klinika, inkább központ, mert hogy itt nagyon súlyos esetek nincsenek, de hogy nagyon sokfajta szakember, mert ha bejön egy család vagy egy gyerek, és többfajta problémája van, akkor tudják a szakemberek megbeszélni, és a csapaton belül a legjobb szakemberhez kerüljön. Ne az legyen, hogy a szülőknek kell átmenni, egy másik pszichológust keresni, egy másik szakembert, hanem nagyjából egy helyen meg tudják oldani az ő és a családja a problémát, vagy a felnőttek problémáit is. És hogy ez a csapat itt tényleg teamben dolgozik, vannak esetmegbeszélések, és akkor sokkal nagyobb segítség ez a családoknak, mert hogy én mindig abban hiszek, hogy mindent úgy kell csinálni, hogy annak minősége legyen, és itt a szakmai minőségre gondolok, hogy
de ezt te választott ki a munkatársakat?
Nem, én egy szakmai vezetőt választottam, és a szakmai vezető összerakta a szakmai csapatot, és itt is, mint menedzser működöm, és én ezért a csapatért felelek, meg a magáért azért, hogy az egész központ jól működjön.
De mondjuk beleszólsz a csapatválasztásban? Tehát, hogy mondjuk a szakmai vezető azt mondja, hogy XY-nal szeretnék dolgozni, megnézed, vagy ezt teljesen rábízod?
Hát én rábízom szakmailag, én inkább a személyiségét nézem, hogy beleillik-e a csapatba, de szakmailag nem bírálom felül, én hiszek a szakemberemben.
Ez mindig nagyon érdekel, hogy valakivel találkozol egyszer, ugye, mert nyilván az, hogy a személyiségét nézem, és beleillik a csapatba, tehát nem lehet vele hónapokat előtte eltölteni, hogy kiismerjük, hogy mire, hogy reagál. Mi működik? Mit nézel meg, amikor egy vagy két, maximum két alkalom van, hogy találkozzál valakivel, és szerintem az idő is korlátozott, tehát összesen egy órát beszéltek jó esetben. Hogy lehet megállapítani valakiről, hogy illik-e a csapatba, hogy lehet kiismerni a személyiség vonásait?
Hát szerintem itt jön be megint ez a megérzés, de ezen túl én azt nézem, hogy amik az én elképzeléseim, mondjuk erről a központról, és ami az ő elképzelései, azoknak van-e közös metszete. Tehát, hogy ő szakmailag hol látja ebben magát, emberileg hol látja ebben magát, és hogy ott megvan ez a közös metszet. Mert ha az megvan, akkor erre már lehet építkezni, de ha neki teljesen más személyiségvonásai vannak, vagy teljesen más elképzelései, akkor azzal sincs semmi gond, de akkor nekünk nincs így közös dolgunk.
Hát ez szerencsés eset, hogy az elején kiderül.
Igen, valamikor nem derül ki. Tehát, hogy valamikor van 3 hónap, és akkor derül ki, hogy a csapat dinamikába se illik valaki, és ezt is tudomásul kell venni szerintem, hogy ilyen is van, hogy nem illik oda. És nem, ez nem jó vagy rossz, hanem más, és ez a csapat pedig nem ilyen jellegű. Szóval ez szerintem kb. Olyan, mint a sportolóknál egy foci csapat, hogy kell csatár, kell hátvéd, kell középpályás, kell kapus, és kell egy jó edző. És az egész itt tud jól működni, mert ha csak csatárok vannak, akkor az a csapat nem lesz jó, ha nincs védelem. Ha nincs egy jó kapusom, akkor nem lesz jó a csapatom, és én ezt is így fogom fel a csapatépítést, hogy minden pozícióra kell valaki, mert csak előre lakni valakiket nem lehet, mert ők személyiségben szét fogják egymást taszítani, szóval nem működik az a csapat jól, és én mindig így rakom össze, hogy mindenféle legyen benne, és ennek a csapatnak legyen egy jó dinamikája.
Minden vállalkozásnak alapkérdése, mondjuk így, hogy növekedés. Uh-huh. Ezt lehet értelmezni egy pszichológiai központ esetén?
Igen.
És hogy lehet értelmezni?
Hát úgy, hogy én leraktam egy stratégiát, ami erre vonatkozik, hogy az egyik része ennek a for-profit tevékenységnek maga az, hogy vállalunk egyéni terápiákat, családterápiákat, párterápiákat, vagy vannak ilyen csoportos foglalkozásaink, ahol önismeret miatt jönnek gyerekek, vagy felnőttek, viszont leraktam egy ilyen webinárium oldalát is a stratégiámnak, ami azt jelenti, hogy van egy webinárium szülőakadémia, ahol a szülők tudnak előadásokat online hallgatni, 2 óra hosszában, meg 1/2 órában tudnak kérdezni, és ez egy ilyen elérhető áron valósul meg, és nagyon sokfajta téma van, a stresszkezelés, a szorongás, kamasz gyerekekről, vagy pedig kisiskolásokról, hogy mitől félnek az óvodások, hogyan gondolkodnak, hogy a szülői kapcsolatok hogyan változnak akkor, hogyha mondjuk belép az első gyerek, vagy a második gyerek, milyen szerepek vannak, vagy az anyának a bűntudatáról, arról, hogy elég jó anya, mikor jó anya, és erről egy komplex előadássorozatot összeraktunk, 12 ilyen előadással, és ezeket végig lehet hallgatni, és ezekből mindig majd lesznek ilyen változó elemek. Szóval ez a második lába, ez az online lába, és a harmadik lába pedig, amikor a vállalatok felé nyitunk, hiszen a vállalatoknál is nagyon sok olyan probléma van egy munkahelyen, amivel szerintem igenis foglalkozni kell, hogy például a munka, a magánélet egyensúlya, például a vállalatok ilyen online előadásokat is tudnak tőlünk vásárolni, hogy ezt élőben meghallgatják, és utána tudnak kérdezfelelni, vagy pedig a munkahelyi stresszről, munkahelyi kiégésről. Szóval ebből is összeraktam egy ilyen modult, amit a vállalatok felé is nyitunk, hogy ők is hallgassanak előadásokat.
Hogy működik ez a termékfejlesztés? Mert nyilván az egy pszichológiai szaktéma. Uh-huh. Akkor elétraknak egy koncepciót, akkor hogy tudod eldönteni? Na jó, ez működni fog, vagy nem fog működni?
Hát az első az mindig az, majd meghatározzuk a célt, aztán jönnek szakmailag, megtöltik ezeket az előadásokat, mondjuk ezt a 12-t, és én mindig azt mondom, hogy én ezt elviszem a piac felé, és ami megint jön a piaci validáció, hogy a piac eldönti, hogy ez így jó vagy nem jó, túl hosszú az előadás, túl rövid, jók a témák vagy nem jók a témák, mindig adnak visszajelzést, és a visszajelzésre figyelni kell.
A visszajelzés az, hogy megveszik vagy nem, ugye? Tehát igen, viszonylag egyszerű.
De közben meg hogyha odafigyelsz, akkor elmondják a véleményüket is, és meg elmondják az igényeiket is, és erre nagyon oda kell figyelni, hogy ők mit igényelnének.
És hogy lehet odafigyelni? Most nyilván értem a kérdést, tehát mi a módszere az odafigyelésnek?
Igen, én sokszor megkérdezem a klienseket és a munkatársaimat is, mindig erre biztatom, hogy kérdezzék meg, hogy adjanak visszajelzéseket, vagy pedig mondjuk a vállalatoknál, amikor sokat megyek és tárgyalok velük, akkor én mindig megkérdezem a véleményüket, hogy nekik, és megint itt jönnek be a szempontok, hogy nekik mik az ő szempontjaik, hogy ők ezt mit szeretnének, milyen hosszan, milyen időtávban, mondják el, hogy mi az ő ritmusuk, mert azért ebből ki lehet egy struktúrát alakítani, ha elmondják az ő szempontjaikat, és szerintem ez nagyon fontos, hogy, és ez is megint visszacsatolok arra, hogy a változás, hogy amikor ők mondanak valamit, akkor gyorsan változtass rajta, és akkor azt addig kell gyúrogatni, amíg abból ki nem alakul egy olyan termék, ahogy te fogalmaztál, ami után már a piac képes lesz. De ezt én nagyon élvezem. Mert szerintem én mindig azt mondom, hogy rakjuk össze, és induljunk el. Szóval azon ne töltsünk el éveket, hogy ezt összepakolgassuk, mert nem tudjuk kitalálni, hogy a piac mit igényel, menni kell előre. Rakjuk össze, és menjünk előre, és majd változtatunk
rajta. Tehát egyfajta iteráció.
Igen, abszolút. És ebben nagyon sok kör van. És szerintem ez a bátorság, hogy fogod, összerakod, és akkor mész előre.
A veled készült interjúban, beszélgetésben mindig előkerül a gyermekeid száma. És én tulajdonképpen arra gondoltam, hogy ezt nem fogom megkérdezni. mert ezt mindenki megkérdezi. Igen, rácsodálkoznak, menedzser, öt gyerekkel, hogy bírja. De mégis megkérdezem, mert közben az jutott eszembe, hogy lehet megoldani azt, hogy nem, most nem az időről, a logisztikáról beszélek, hanem hogy mindegyik kapjon kellő időt. Mert szerintem ez nagyobb kihívás, mint ugye logisztikázni, vagy van akkora kihívás, mint elvinni a gyerekeket különböző helyekre, hogy így egybe tartozzanak. Tehát, hogy amit mondtál, a csapat. Nyilván ők egy család, de ezt így is kell érezni. Szóval, ezt hogy csinálod?
Hát ezt úgy csinálom, hogy nálam az nagyon fontos, hogy én 3-ig dolgozom, de akkor nagyon koncentráltam, max 4-ig.
Szigorúan 3-ig?
Igen, inkább 3-ig, és én utána elindulok az óvodába.
És mikor kezdesz? Akkor 8-kor kezdesz? 8-tól?
8:30-tól 3-ig, így nagyon intenzíven, és utána 3-kor elindulok az óvodába, és akkor én onnantól kezdve rájuk figyelek. Szóval ez egy
nincs munka.
Egy tudatos döntés, igen.
És tényleg otthon, ott is hagyod? Becsukod a munkahelyet, tehát szevasztok?
Igen, igen. És legközelebb akkor nyitom ki mondjuk a laptopomat, vagy az e-mailjeimet, amikor ők már elalszanak. Szóval én akkor csak rájuk figyelek. A munkahelyen pedig csak a munkára figyelek. Persze, hogyha mondjuk...
Milyen egyszerűen hangzik.
Hát igen, de ha mondjuk vannak extrém esetek, hogy valaki beteg lesz, vagy valami, akkor igen, de főszabály szerint a munkára. Igen, ez nálam is dilemma volt sokáig, de aztán rájöttem arra, hogy az nagyon nem jó, ha amikor dolgozom, akkor a fejembe ők vannak, ha pedig otthon vagyok, akkor a munka, és akkor ilyen tudatos döntést hoztam.
Hát nem vagy jelen sehol sem.
Igen, igen, igen. És akkor nagyon tudatos döntést hoztam, hogy most munka time van, aztán pedig family time, és akkor így ezt a kettőt így teljesen elkülönítem. És amikor a gyerekek ott vannak, akkor tényleg oda tudok fordulni feléjük, és tényleg úgy indul nekünk mondjuk az óvodából a hazafelé út is, hogy a gyerekek mindig azt igénylik, hogy legalább 10 percet vagy 20-at csak rájuk figyelj. Nem kell több, de akkor csak rájuk. Az ő problémáikra, az ő örömükre, és nálunk az, hogy felveszem a legkisebbet, és akkor mindig az a kérdés, hogy ma mind nevettél az óvodába, vagy mitől voltál szomorú, hogy sírtál valamin, és akkor abban olyan jó beszélgetés kerekedik.
De hogy... jó a kérdés, mert nem az ők mi volt az oviba. Általában nem vázolnak a gyerekek, hogy semmi.
Igen, és hogy ez ilyen kiskoruktól kezdve mindegyiknél ez van, és akkor most már az van, hogy a nagyobbakkal tényleg nagyon sokat beszélgetünk, és hogy ez a bizalmi viszony így kialakul. Tehát ezt tényleg el kell kezdeni nagyon-nagyon pici korban, és akkor amikor a nagyok már sokkal magasabb problémákkal, de jönnek és mondják és kérdezik, és tényleg sokszor van az, hogy anya, szeretnék veled beszélni, de csak veled, és akkor menjünk külön, és akkor elmondják a dolgaikat. Ami nagyon fontos, hogy én ezeket mindig akármilyen kis probléma is azért komolyan veszem, mert neki az a nagy problémája, és akkor azt átbeszéljük, megoldásokat találunk rá, és akkor ez szerintem ez nagyon fontos, hogyha ezt az időt megadod nekik, akkor ez így nagyon jól tud működni egy idő után. Mert hogy ez a bizalom kiépül. És az tényleg onnantól kezdődik, hogy ma sírtál-e, vagy jó kedved volt, és miért volt, és akkor mind nevettél, és akkor mind játszottatok, mi volt vicces, és innentől elkezdődik a történet.
Hát ezek a valid kérdések.
Igen, igen. És ugye fontos az érzelmek beazonosítása, és hogy kiskortól kezdve meg tudják azt tanulni, hogy most vidám voltam, most szomorú voltam, ma jó kedvem volt, rossz kedvem volt, haragos voltam, dühös voltam, és hogy ezeket így már óvodáskorban.
Ez miért fontos, hogy beazonosítsák az érzelmeket?
Hát mert hogy akkor ez egy tudatosítása, hogy ő mit érez, és akkor arról beszéljünk, hogy az mi okozta azt az érzelmet. És akkor onnantól kezdve elindul a beszélgetés. Szerintem ezek nagyon fontos dolgok.
Ezt hol tanultad? Magadon is tanultad meg? Mert ez így nagyon szépen hangzik, de nem olyan egyszerű.
Nem, de én, amit mondtam, hogy érdekelte pszichológia, sokat olvastam, hogy az érzelmek azok így az alapjai mindennek, és hogy ezt elkezdtem magamban is így tudatosítani, hogy szorongok vagy félek. Ugye a kettő között van különbség, és hogy akkor sokkal hamarabb tudod tudatosan rendezni az érzelmeidet, ezáltal a gondolataidat is, és akkor sokkal hamarabb tudsz visszatérni fókuszáltan a jelenbe.
Hogyha valaki megkérdezni a beszélgetés alapján, hogy ki vagy te. Most nyilván nem akarok egy definíciót adni, de én azt mondanám, hogy akivel beszélgetek, az a jelenlévő ember. Egyetértesz ezzel a...
Igen, abszolút, igen. És én szeretem mindenben a mélységet. Tehát, hogy így, hogyha egy beszélgetünk, akkor abban is legyen mélység, a munkában is, a családi életben is. Ez nem azt jelenti, hogy mindig komolykodunk, de hogy ennek megvannak ezek a mélysége és a tartalma, ami nekem nagyon fontos. Tehát, hogy ezek az értékek. Amikor a dolgok mögé nézel, az emberek mögé, a történetek mögé, és akkor így...
Hát nem csak jelen vagy, hanem kíváncsi is vagy.
Abszolút.
Dura Mónika, köszönöm, hogy beszélgettünk a dzsungelharcba, és eljöttél, meséltél magadról, a vállalkozásaidról és a Mindwell pszichológiai központról is.
Köszönöm szépen.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem dr. Dura Mónika, a Mindwell pszichológiai központ alapító tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.